Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek! Alapigénket Márk evangélium a 10. fejezet 45. verséből szeretném felolvasni, mint egy kiinduló pontként annak, amit a mai igehirdetésben szeretnék mondani. Márk evangélium a 10. fejezetében a 45. vers szerint Jézus Jeruzsálem felé közeledve tanítványainak a következő megjegyzést mondta. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Kedves gyülekezet, Jézus a szolga meg a szolgaság intézményét egy olyan magas szintre emelte, jó föltekintenünk erre a magas szintre, mert a világunkban mit tapasztalunk, az, hogy az emberek elvárják, hogy nekik szolgáljanak, sőt, hogy ki is szolgálják őket. Jézus azonban ennek az ellentétét tette. Jézus szolgálni jött, nem azt kívánta, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Olyan mélységes dolog ez a szolgálat eszméje. Sokszor ez csak egy szó az ajkunkon. Sokszor úgy idézzük, hogy igen, Jézus jött és szolgált, de ez mit is jelent? És ez milyen mélységekbe mutat be a mi életünk és üdvösségünk szempontjából? A mai alkalommal én egy rendkívüli részét szeretném fölidézni a Bibliának. Egy olyan rendkívüli proféta részéről, aki csaknem 60 évig szolgált. A Bibliában kevés az ilyen hosszú ideig szolgáló proféta. Ilyen volt például Sámuel. És ilyen a mi mai napon megszólaltatandó prófétánk, és ez Ézsaiás. Ézsaiás proféta könyvében 4 alkalommal külön himnuszt találunk az Isten szolgájáról. Én azt gondolom, hogy a Bibliának ezek a legrendkívülibb részletei Jézusról, és ezek sokkal több figyelmet kellene, hogy kivívjanak a mi részünkről. Mondanám a fejezeteket. Ézsaiás könyve 42. fejezetében van az első himnusz, Ézsaiás 42. fejezetében. A 49. fejezetben van a második himnusz, az 50-ben a harmadik, tehát 42, 49 és 50. És amit én most szeretnék felidézni, és szeretném, hogyha közösen ezt az egész leghosszabb himnuszt ma délelőtt tanulmányoznánk, ez az 52. fejezet 13. versétől kezdődik, és az 53. fejezet 12. verséig terjed. Tehát lapozzuk fel közösen Ézsaiás próféta könyvét, és a himnuszt már úgy olvasom fel, ahogy ezt részekre lehet tagolni, 3 versenként van egy-egy része ennek a himnusznak. Ézsaiás próféta könyvében az 52. fejezetben a 13., 14. és 15. verseket olvasom először, mint a himnusz első 3-as egységét. Íme jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiáé volt. Akképpen ejt ámulatba sok népeket, fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és amit nem hallottak volt, arra figyelnek. Érdekes módon kezdődik ez a himnusz. Olyan, mint egy zenemű, ami egyszerre oktáv terjedelemmel, hatalmas nagy hangközzel indul. Mert mit mond az első vers? Hogy jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges, dicső lesz nagyon. Legmagasabb hangon kezdi. Utána pedig hova jut? Hogy eliszonyodnak tőle, oly rút nem emberi volt ábrázata, és alakja sem ember fiáé volt. Nyilván itt nem arról van szó, hogy Jézus küllemre nézve visszataszító lett volna. Nem erről van szó. De ahogy élt, amit tett, attól az emberek elfordultak, eliszonyodtak, megvetették. Isten azt mondja, hogy csodálatos szolgálat lesz ez, magasságos, felséges, dicső az Isten szemében, az emberek szemében meg, mint a semmi. Döbbenetes módon kezdődik ez a himnusz, és hadd hívjam segítségül Pascal gondolatait. Pascal mintegy 1000 gondolatot vetett papírra, és én most olvasnám a 792. gondolatát, ami egy egy bekezdés ebben a csodálatos nagy könyvben, és figyeljük meg, hogy volt ember itt ezen a földön, aki átgondolta mélyen Jézus életét, ahogy sokszor mi elmulasztjuk átgondolni. A világ történelem legismeretlenebb személye Jézus Krisztus. A kereszténységen belül is sokszor azt látjuk, hogy nem ismerjük Jézust. Pascal ezzel a néhány sorával tanúbizonyságot tesz, hogy ő mélyen átgondolta Jézusnak az életét. Az első kérdés, amit föltesz róla, és azért olvasom itt ennél az első három versnél, mert szinte ennek a magyarázata, melyik ember tündökölt nála fényesebben? Kérdez Jézusról. Melyik ember tündökölt nála fényesebben? A zsidó nép kivétel nélkül őróla jövendőlt, eljövetele előtt. A pogányság őt imádja, eljövetele után. És mind a kettő, a pogány és a zsidó, egyaránt középpontjának tekintette. Ennek ellenére ki élvezte kevésbé e roppant feltűnést? 33 esztendőből 30-at a világtól elvonulva élt. 3 év elteltével csalónak tartják. A papok és a főemberek elvetik, barátai és legközelebbi hozzátartozói megvetik. Végül övéi egyikétől elárulva, másikától megtagadva és mindenkitől elhagyatva hal meg. Mi haszna van hát ebből a feltűnésből? Soha ember nem keltett ekkora visszhangot, de embert soha nem ért ennél nagyobb gyalázat. Híre csupán nekünk vált javunkra, hogy fel tudjuk őt ismerni, magának semmi sem jutott belőle. Nem tudom, mondom, hogy ki gondolja ezt végig, hogy ki tündökölt nála fényesebben a történelemben? Senki, de ennek ellenére ki élvezte kevésbé a roppant feltűnést? Mindenki elfordult tőle. Ezt a proféciának az eleje, 800 évvel körülbelül Jézus előtt szólt ez a profécia, rögtön megragadja, és ráirányítja a figyelmünket arra, hogy sokat, nagyon sokat foglalkozzunk Jézus életével, mert ha Jézus életében van a mi életünk, akkor nekünk is hasonló sorsot kell leírnunk. Egy igazi keresztény élete csodálatos élet, tündöklő élet. De egy igazi keresztény az, akit leginkább megvetnek, és akit leginkább félreszorítanak, és ezt meglátjuk a proféciának a kibontásában is, mert ez a proféciának a felütése. Íme jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiáé volt. Aképpen ejt ámulatba sok népeket, fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és amit nem hallottak volt, arra figyelnek. A királyok a piramis elve alapján, királyok a piramis tetején, az Isten országa pedig a fordított piramis elve alapján tartja Jézust a középpontjának. De nézzük a következő hármas egységet, az 53. fejezet első három versét. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Hadd tegyem fel újra a kérdést, hogy Ézsaiás próféta, amikor évszázadokkal előtte beszélt Jézusról, beszélt az Úr szolgájáról, a második egység elejét miért kezdi ő is kérdéssel? Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Jézus egyszer az életében elmondta, hogy az egész emberiség miért tévelyeg. Ezt a sadduceusoknak mondta elsősorban, de rajta keresztül ott van az egész emberiség panorámája. Elolvasható Máté evangélium a 22. fejezet 29. versében. Jézus azt mondta, Máté 22-29, azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Miért van emberi tévelygés? Miért van az, hogy az emberiség egy szétszórt nyájhoz hasonló? Mert nem ismerik az írásokat, és nem ismerik Istennek hatalmát. Mind a kettő fontos, és a kettő egymásra épül. Isten beszédét ismerni, és Istennel a hétköznapi életben gyakorlati tapasztalatokat szerezni. Ez az, ami a helyes útra vezet. De ki hisz ebben? Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Jézusra ki figyel? Ki ismeri fel Jézust? Ki az, aki Jézust követni tudja? Aki hisz a bibliai kijelentéseknek, és aki a kijelentések nyomán kíván élni, és tapasztalatot szerezni az életben. És ezért nagyon kevés ember van közel Jézushoz, Jézustól csak menekülnek az emberek, Jézus csak kizárni akarja az emberiség, és sokszor ez a helyzet is, ahogy a Laodicea üzenetben maga Jézus mondja nekünk, hogy az ajtón kívül áll. A mi mostani kereszténységünket is így minősít Jézus, az ajtón kívül áll. Tehát a mi életünkben sincs ott Jézusnak a következetes képviselete. Nézzük a második verset. Felnőtt, mint egy vessző szál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, és nem volt ábrázata kívánatos. Kedves gyülekezet, most jó mezőgazdasági idő van, hogy föltegyem ezt a kérdést, mert sok eső volt. Ugye ez a sok eső megáztatta a földet, és most nagyon dús a vetemény. De a száraz földből mikor nő ki gyökér? A száraz földben mi tud megkapaszkodni? Száraz földbe vet a magvető? Száraz földből van vetemény? Mit jelent az, hogy felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtt, és mint gyökér a száraz földből? Ki az, aki azt mondta volna, hogy eljön a világra valaki, és ebben a kegyetlenül kemény világban, ahol az önzés az Úr, ahol a kérlelhetetlen érdek, az emberi természet legfőbb vesszőparipája, az érdek vezeti az embereket, ki mondta volna, hogy ebből a száraz földből felnő valaki, aki egészen más lesz, és aki pontosan meg tudja mutatni, hogy a száraz földből is fel lehet nőni. Hiszen az emberek ma erre hivatkoznak, én nem tudok más lenni, ilyen a világ. Hát a világ önző. Van egy régi római közmondás, ha a világ azt akarja, hogy becsapjuk, hát csapjuk be. Hát az egész világ ilyen bűn és hazugság. Mit tegyük még ehhez hozzá? Az egész világ olyan, mint egy száraz föld. Lehet itt más életet élni, mint amit a világ diktál? Jézus itt ebben a kegyetlen világban, ebben az önző, részrehajló, személyválogató, a másokat lenyomó, az erőfölényt fitoktató világban, mint egy gyökér a száraz földből, felnő, mint egy vesszőszál. Ott van egy kis szó, ő előtte. Ő előtte. Miért van ez, hogy ő előtte? Igen, Jézus is csak isteni segítséggel tette ezt. Ahogy egy száraz földből nem nőhet ki a növény. Hogy ez képtelenség. Jézusnak is képtelenség lett volna olyan életet bemutatnia, amilyen életet végül is bemutatott. Ehhez ő kellett. Ézsaiás könyvében mind a négy Isten szolgájáról szóló énekben ezt látjuk hangsúlyozni. Annyira világos volt, annyira egyértelmű már az ószövetségi proféciákban is. Ha Messiás eljön erre a földre, nem győzhet csak az Istennel való legszorosabb összeköttetésben. Ő előtte nőtt fel, de például ha az 50. fejezetre visszagondolunk, az Úristen megnyitotta a fülemet. Még erre is Isten segítsége kellett, megnyitni Jézus füleit. Hallgassak, miképp a tanítványok, az Úristen bölcs nyelvet adott nekem. Mindig hangsúlyozza Ézsaiás ezekben a himnuszokban, hogy ehhez a gyökérnek, ami a száraz földből fel akart növekedni, ehhez ő előtte, az ő segítségével lehetett csak ereje. Jézus ugyanolyan emberi életet élt, mint amilyet mi élünk. És Jézustól ezért fordultak el, mert hát az emberekhez odafordulnak. Az önző világban az emberekhez nem odafordulnak, az emberektől elfordulnak. Mindenki a maga hasznát keresi, ki foglalkozik azzal, hogy a másiknak mire van szüksége. Ezért Jézustól is elfordultak, nem volt néki alakja és ékessége. Nem volt megjegyezni való sztár. Elfordultak tőle. Néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Nem mutatott semmi pompát, semmi előkelőséget. Hát hiszen ezt hiányolták a főemberek, meg az emberek is, hogy hát nincs semmi előkelőség benne, miért nem jár díszes ruhákban? Miért nem mutatja meg a hatalmát, ha ekkora hatalma van, miért nem öltözteti földi bíborba és bársonyba? És az emberek elfordultak tőle. Utált és az emberektől elhagyott volt. Az utált szó helyén talán egy olyan héber kifejezéssel, amit jobb lenne így fordítani, megvetett. Megvetett. Megvetették. Megvetett és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk vele. Ki gondolt Jézus Krisztussal, és ma is ki gondol Jézus Krisztussal? Ki az, akinek eszébe jut, hogy Jézus mit szólna ahhoz, amit tenni készülök? Ki az, aki Jézusra úgy tekint, mint valóban megváltójára, hogy Jézus mit kér tőlem, Jézus miben segít, hiszen ő is elfogadta a segítséget, fogadd el tőle te is a segítséget. Fájdalmak férfia betegség ismerője. Mindannyian jól tudjuk, hogy Jézus soha bűnt nem követett el, sőt, ő utálta a bűnt. De hogy utálta a bűnt, ez nem akadályozta meg abban, hogy a mi bűneinket magára vegye, és mielőtt magára vette volna, hogy ezeket a bűnöket belülről ismerje, fájdalmak férfia és betegség ismerője, micsoda kifejezés? Sokan kérdezték tőlem, hát Jézus nem volt beteg. Hát Jézusról nem olvassuk, hogy fizikai betegség környékezte volna, ha csak nem a keresztván való sebeit nézzük, de itt a próféta nem is erről jövendölt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Kedves gyülekezet, mi a legnagyobb betegség ebben az életben? Az, hogy valakinek valami szervi baja van, vagy itt fáj, vagy ott fáj, testi problémái vannak, vagy pedig az a betegség, hogy az emberek tele vannak félelemmel, gyötrelemmel, tele vannak belső küszködésekkel, megoldatlan belső problémákkal. Jézus egészséges életet élt, ő valóban úgy nem volt beteg, mint hogyha valakiről ma azt mondjuk, hogy rákos beteg, vagy cukorbeteg. De a legnagyobb betegség nem a rákos betegség, vagy a cukorbetegség, hanem a belső problémák, a félelem, a szorongás, az aggodalmaskodás, a jellem problémák, a rossz tulajdonságok, ezekkel van megverve minden ember. Ezeket kellett Jézusnak átélnie, neki is félelmet kellett átélnie, amikor a bűnökkel azonosult, magára vette a bűneinket, félt és rettegett és gyötrődött, félelem és gyötrelem szállt az ő életére. És jön a harmadik harmad a himnuszban, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr minnyájunk vétkét őre elvetette. A himnusz egyre mélyül, és itt a harmadik részben már a legmélységesebb meghatározások vannak Jézusról. Előbb azt mondta, hogy fájdalmak férfi és betegség ismerője, most újra elmondja, hogy betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Hát itt az emberi életben valakit megvetnek, valakit lenéznek és megszólnak. Mit mondanak rögtön az emberek? Hát úgy kell neki. Biztos kivívta maga ellen a sorsot. Vagy nem véletlenül csinálják ezt az emberrel. Jobbnak még a barátai is ezt mondták, hogy nem véletlen, ha valakivel ezt csinálják. Mi azt hittük, mi mindig mást hiszünk, mi mindig mást gondolunk, mert ki hitt a mi tanításainknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Az ötödik versben egy kis fordítási pontosítást is végre kell hajtanunk, mert ő megsebesítetett bűneinkért, de utána nem az van, hogy megrontatott a mi vétkeinkért, hanem az van, átlyukasztották a mi vétkeinkért. Itt egy olyan szakkifejezés van, Ézsaiás próféta valóban a Szentlélek hatására írta le ezt a himnuszt, amit akkor senki nem ismerhetett, hiszen a kéznek és a lábnak az átlyukasztása, hogy Jézust felfeszítették, odaszögezték a keresztfára, ez Ézsaiás korában nem volt ismert. Abban az időben nem így végeztek ki embereket. A perzsák és nyomukban a rómaiak vezették be csak a keresztre feszítést. Ez senki nem tudhatta. Mi az, hogy átlyukasztották a mi vétkeinkért? Átlyukasztották a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van. Minden ember éli az életét, nagyon békés, mindenkit meg tud nyugtatni, hogy ő tulajdonképpen jó életet él. Ő tudja, hogy hol kell, hogy legyen, és békésen menetel az emberiség a szakadék felé. És valaki eljött, hogy fölébressze az emberiséget, hogy bármilyen sebet elviselve, bármilyen átlyukasztást elszenvedve, hogy a mi békességes álomkórunkból fölébredjünk, és hogyha ez megtörténik, ez a fölébredés, akkor az ő sebeivel gyógyulunk meg. Sebekkel meggyógyulni. A seb, a Krisztus sebe, a Krisztus áldozata, a Krisztus halála a legnagyobb gyógyszer, hogyha őrá tekintünk és megértjük ezt, hogy ez erre miért volt szükség. Mert mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő utára tértünk. Mindenki megy a maga választotta csalitban vagy bozótosban, mindenki száz számra beakad a tövisek közé, fel van vérezve, sebezve minden ember, de mindenki a maga útját kívánja járni, és az Isten kényszerrel nem is akar és nem is tud visszahozni ezekről az utakról, hanem az Isten mit tett, hogy az egész elkóborolt emberiség vétkét, mindnyájunk vétkét őre elvetette, hogy emberek szabaduljatok fel, emberek térjetek vissza, emberek forduljatok vissza hozzám, hiszen benne vagytok a bozótban, a tüskékben, a tövisekben, és a szakadék már csak pár méterre van, térjetek vissza hozzám, és éljetek. És jön a negyedik harmad, kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, és népen bűnért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. Itt is néhány kifejezést jó tisztázni és pontosítani, hogy még mélyebben értsük a himnuszt. A hetedik vers elején ez a kifejezés, hogy kínosztatott. Ez szó szerint így szerepel, hogy rettenetes, nehezék, nehezült rá, présbe kényszerült, pedig alázatos volt. Aztán ugyanebben a versben nem az áll, hogy mint bárány, mely mészárszékre vitetik, hanem mint bárány, akit áldozatra visznek. Jézus éppen nem mészárszékre vitt bárány volt. Éppen itt ennél a versnél kell leszögeznünk, hogy Jézus nem áldozatul esett, amit a bárányokat, állatokat visznek mészárszékre, azok tehetetlenek és nem tudnak mit csinálni, nem tudnak kitérni a sorsuk elől. Jézus nem áldozatul esett, Jézus áldozatul adta magát. Ő hagyta azt, hogy ő legyen az áldozati bárány, akit kiválasztanak, otthon tartanak, elvisznek a templomba, és ott fölraknak az oltára, és mindenki a maga vétkét a fejére helyezi, olvassa, és a saját kezével ölték meg a bűnösök ezeket az áldozati állatokat. Rettenetes présbe került, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, melyet megáldoznak, melyet áldozatra visznek, és mint jó, mely megnémül az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Itt a profécia, hogy egyre inkább mélyül ebben a negyedik részben különösen rátér arra, hogy Jézusnak nem csak a cselekedetei voltak tökéletesek, nem csak az, hogy ő nem áldozatul esett, áldozatul adta magát, hanem az is, hogy Jézusnak a beszéde is tökéletes volt. És a beszéde cselekedet volt. Már az 50. fejezetben ezt mondja Ézsaiás, hogy miben áll majd a megváltó szolgálatának a nagyszerűsége, hogy tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel. Megfáradt embereket erősíteni beszéddel. Ez egy egészen rendkívüli cselekedet. Sokszor mi sok mindent cselekszünk, teszünk, veszünk, de nem tudunk annyit elérni sok száz cselekedettel, mint egy igaz mondattal, mint egy telibe találó vigasztalással. Megnémult az őt nyírők előtt, száját nem nyitotta meg, és nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. Milyen megdöbbentő a 8. vers, hogy kivágatott az élők földjéből. Hát akiben volt az élet, meg aki az életet teremtette, azt vágták ki. Ugye az egész himnusz ezek között az óriási feszültségek között játszik. Hát aki az életet teremtette, akitől van az élet, azt ölték meg. Dosztojevszki, a nagy orosz regényíró, megírta a Karamazov testvérek című művében, hogy mit jelent egy apát megölni. Van 3 testvér, az egész regény ugye a feszültségek között játszik, tudjuk, hogy mind a 3 testvérnek van vaj a fején, a végén derül ki, hogy a 3 közül melyik ölte meg. Mit jelent egy apagyilkosság? Ez csak egy kis hasonlat ahhoz, hogy mit jelent az Istent megölni, mert hiszen egy istengyilkos emberiség tagjai vagyunk. Egy Istent megölő, az élők földjéből kivágtuk azt, aki az életet teremtett. Tehát ez nem akármi, hogy aki az életet teremtette és eljött ide az ő földjére, amelyet létrehozott, azt mi kivágtuk, mintha Ézsajás könyve 9. fejezetének híres kifejezését hallanánk, hogy ki írtatik a messiás. Kiírtottuk. És a világ ilyen szempontból nagyon következetes. Nem csak Jézus tölte meg, de Sátánnak az egész ütvterv szerinti legnagyobb elhatározása, a proféciákban közölt legnagyobb törekvése micsoda, hogy a Krisztus követőinek az írmagját is kiírtani. Hiszen erre megy ki a játék. Sok mindenkit meg tudott ölni a történelem során, de a történelem végén eljut oda, hogy az egész világot egyesíteni, és aki Krisztus mellett van, aki Krisztust akarja követni, az írmagjával is végezni. És ez természetesen úgy becsomagolva, mintha az élet érdekében történne. A bűn és a hazugság egyvelege. Micsoda döbbenetes világban élünk, erre csak Jézus áldozata mutat rá. Aki nem szembesül azzal, hogy Jézus mit tett, az nem tudja, hogy milyen világban élünk. A tanítványok elsők akartak lenni, vagy jobb és bal kéz felül akartak ülni Jézus mellett. Miért? Mert hát a tanítványoknak is illúzióik voltak, mint hogy minden ember, míg szembe nem néz Krisztus áldozatával, tele van illúziókkal, hogy azért jó ez a világ, vagy nem olyan rossz. Vagy ezzel a világon is valami létrehozható. Hát hiszen itt a világon is föl lehetne állítani a Krisztus királyságát, és ezt hirdeti, és egyre inkább hirdetni fogja az emberiség. Erre mondtam azt, hogy a bűn és a hazugság nagyon tetszetősen van becsomagolva, és erre ez a profécia a legmélyebb gyökére sújtva mutat rá. És nézzük az utolsó 3-as egységet, az 5-et. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Jézus, aki gyűlölte a bűnt, mégis magára vette a bűnt. Jézus, aki látta a bűnnek és a bűnösnek az összetartozását, de a küzdelmünket is a bűneinkkel szemben, ő a bűnösökért imádkozott. Milyen jó föltekinteni erre, hogy az Isten, az Atya és Krisztus egy volt a megváltás tervében. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy az önlelkét áldozatul kell adni, csak akkor lát magot. a magnak bele kell hullani a földbe, el kell rothadnia, fel kell adnia magát, Jézusnak is meg kellett halnia azért, hogy mi élhessünk, és hogy napjait meghosszabbítja, ez egy érdekes kijelentés, hogy fel fog támadni, és örök élete lesz, csak ezt még fátyol mögött, még az Ószövetség ködében mondja ki a próféta. Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Jézus látta azoknak az embereknek a küzdelmét, akik a történelemben szembe fognak fordulni a rosszal. Ez egy óriási dolog. Egy teljes elvarázsoltság állapotából, egy teljes elbódítottság állapotából föl fognak kelni, és a kereszt által világosan fognak látni. Néhány sort hadd olvassak fel egy magyar biblia fordítótól, nemrég jelentették meg Kecskeméti István Beszéljünk Nyíltan című kötetében. Ennek a 1864 és 1938 között élt, ként református pap volt, tiszteletes volt, és lefordította a Bibliát, hogy a 20. század nyelvén tudja az emberek kezébe adni. Nagyon jelentékeny biblia tanulmányokat is folytatott, és a két világháború között reformátusok számára elindított egy kis folyóiratot, aminek ez volt a címe, hogy Kis tükör. Kis tükör. És mindig Krisztus tükrét állította oda. A Kis tükörben ilyen egyoldalas írások vannak, most ezekből adta ki egy válogatást, és hadd olvassak fel egy ilyen kis tükröt egy olyan ember részéről, aki úgy gondolom megértette Krisztus áldozatát. Magamra tekintek, és borús kétség fog el. Erőm felett való a munka, most érzem már, amit magamra vettem. Elmém fáradt, lelkem szárnyaszegett, szívem fáj. Hiába a legjobb akarat is, nem bírom tovább az erőfeszítést. Jézusra tekintek. És látom, hogy ő ma is az, aki régen volt. Aki azt mondta, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Arról tudhatom, hogy vele mindent megcselekedhetem. Hiszen nem az én erőm végzi a munkát, hanem az övé. A földre tekintek. Látom, hogy az ellenség igen nagy. És ha néha kissé csendesebb is, haragja egyre forr. Négy erős támogatója van. A félreértés, az elfogultság, a közönösség és a gonoszság. Tehát minden az ellenség mellett van, az egész világ mi ellenünk. Mit tehetünk mi ez ellen? Semmit. Egyáltalán lehetetlen nálunk az evangéliumi munkát tovább folytatni. Az égre nézek. Ott a mennyei seregek diadaléneket zengenek, hallom a vigasztaló szót, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. És hallom a diadalmas szót Jézusnak ajkairól, az Istennél semmi sem lehetetlen. A mi kis seregünk szívébe tekintek. Látom ott a kicsi reményt és a nagy kétséget. Látom a félénk szárnyaszegett buzgóságot. Sokszor a kétfelé sántikálást a Krisztus között és a világ között. Látom, hogy a fel-fellobbanó lelkesedést hogy oltja ki rendre a világi gond. Félelem fog el, mert tudom ugyan, hogy Krisztus ügye diadalmas ügy, de lehetetlen, hogy ez a sereg vigye diadalra. Krisztusra tekintek. Ó, mi nagy szeretet sugárzik tekintetéből. Mi szelítség. Igen, ő az, aki a megrepetezett nátszálat nem töri el. Ő az, aki a gyengék és erőtelenek által végzi el a dicsőséget. És hallom édes, biztató szavát, ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a te atyádnak, hogy néktek adja az országot. Tehát mégiscsak előre. Kedves gyülekezet, ilyenek lehetnek a mi kétségeink is. Ilyenek lehetnek a mi hétköznapi gondolataink is. Itt van az egész világ. A világ mutatja azt, hogy meg akar változni, dehogy is, egyre lejjebb megy. És az emberek rosszul érzik magukat, dehogy is, egyre jobban. Ahogy megy lefelé a világ, ahogy sokasodik a gonoszság, az emberi természet, mintha kélyelegne ebben, mintha embernek való lenne ez az egyre sötétebb és visszataszító világ. És bennünket is ilyen kétséget fognak el, hogy és egymásra tekintünk. Tele vagyunk gyengeségekkel. Tele vagyunk határozatlansággal. tele vagyunk a terveinkben, a tervezéseinkben azzal, hogy nem hittel fogadjuk Jézus kijelentését, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát. Először keressük a magunk megélhetését, keressük a magunk terveit, a magunk hasznát. Most is elmondhatná Pál apostol, hogy senki se keresi a Krisztus hasznát, mindenki a maga hasznát keresi. És az embert még mélyebbre vihetné a kétség. De van, akire föltekinthetünk. Van, aki gyökér volt a száraz földből. Van, aki vállalta az ostorozást, a kínzást, mindent vállalt, és akinek az élete jelentéktelen volt, mert hiszen ki emlékezett róla? Amikor feltámadt Jézus, akkor talán hírügynökségek tették közzé, hogy kérem, megtörtént a történelem legnagyobb csodája? Senki nem tudott róla. Jézus, akinek megjelent, megjelent, akinek volt füle a hallásra, hallhatta több mint 600 vagy 1000 embernek, de hol van az emberiség többi része? Kinek nem jelenhetett meg Jézus, és ma is kinek nem jelenhet meg? Pedig Jézus mindenki elébe megy, és mindenki után megy. Ezt is egy kis versből hadd idézzem, nagyon megragadott Füle Lajosnak a most megjelent Futás című kötetében az Istenről egy ilyen egyszerű, rövid, 7 soros verset, még nem olvastam. Kettőért terhelte a gond, mert 2 tékozló fia volt. Az egyik távol tékozolt, a másik közel tékozolt. Ám szeretete nem pihent, az egyiknek elébe ment, a másiknak utána ment. Ez az Isten. Erre az Istenre tekinthetünk fel. Tékozó fiú az is, aki elment, tékozó fiú az is, aki otthon maradt. Az egyik távol tékozolt, a másik közel tékozolt, mindannyian ezek vagyunk. Ha valaki hívő ember és Krisztus követő ember, az csak a pillantása által az. Ha közel, ha távol tékozol, de a nem pihenő szeretet, hogy az egyiknek elébe megy, a másiknak utána megy, hogy észreveszed ezt, értékeled ezt, számodra is diadale ez, amit Jézus megtett, és te akarod-e követni ezen az úton Jézus Krisztust? Mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Kedves gyülekezet, ilyen megváltóra tekintsünk. Ilyen legyen a mi személyes megváltónk. Ilyen Krisztust ismerjünk meg. Ilyen Krisztust értsünk meg. És ilyen Krisztus vezethessen el a megtérésre. Sok ember ismeri talán Krisztustól ezt-azt, de ki az, aki megértené Krisztust, az élet urát, aki hagyta, hogy kivágják az élők földjéről? Ki az, aki ezt megérti? És ki az, aki mindezzel a megtérésre indul? Ki az, aki valóban követni akarja Jézust? Ki az, aki valóban befogadja Jézust, hogy ő a menny legnagyobb ajándékát fogadja be? Befejezésre egy gondolatot szeretnék idézni, ez se az én gondolatom, de hát nem mindenkinek jut osztályrészül, hogy jó gondolatokat találjon ki, mások csak megtalálnak gondolatokat. Olvasom az egyik tanulmányban az elmúlt hetekben, szintén nem közénk tartozó író tollából, hogyha Isten a legnagyobb ajándékot adta nekünk Krisztussal, és ezt az ajándékot mi befogadjuk, és most jön a meglepő és váratlan megfogalmazás, hát ha mi befogadjuk Krisztust, akkor mi a másik ember számára Krisztussá lehetünk? Mi a másik ember számára Krisztussá lehetünk? Ha mi befogadjuk Krisztust, maradéktanul befogadjuk Krisztust, akkor mi a másik ember számára Krisztussá tehetünk? Homlokomhoz kapok, hát mondom, persze, hát ezt írja meg a 2. Korintusi levél 5. fejezetében Pál apostol. Mintha az Isten szólna ti általatok. Ti nektek úgy kell menni az emberekhez, mintha az Isten szólna ti általatok. Emberek, béküljetek meg az Istennel. Hadd tegyem fel a kérdést, csodálatos dolog Krisztust úgy képviselni, hogy valóban nem magadat képviseled, nem is az egyházadat képviseled, sokkal többet, nagyobbat képviselsz, és Krisztus nevére sok térd meg fog hajolni, Krisztus nevére sok szív meg fog olvadni, hogyha azt a Krisztust képviseled, akit megismertél, akit megértettél, nem úgy, mint a tömeg, hogy lelkendezett, és utána keresztre feszítsd, kiabált, hanem úgy értettél meg, hogy ő a gyökér a száraz földből, és te is lehetsz a száraz világból olyan gyökér, akinek majd gyümölcsöt ad az Isten, hogyha elfogadod az Isten segítségét, ha elfogadod azt is, amennyi szenvedést ebből az Isten meghagy a te életedben, mert emberek megmentése csak szenvedéssel együtt lehetséges, csak együtt szenvedéssel lehetséges. Amit Jézus mondott, hogy aki elhagyja apját és anyját, kap újabb testvéreket, anyát, apát, fitestvért, nőtestvért, de Jézus hozzátette, üldözésekkel együtt, szenvedésekkel együtt. Ez is egy külön jutalom. Krisztusért szenvedni, aki bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Én kívánom azt, hogy ezt a négy fejezetet, amiből én csak a leghosszabbat említettem is, nagyon gyorsan kellett áthaladnunk Ézsaiás könyve 42. fejezetét, ott van a megrepett nád és a pislogó gyertyabél, Ézsaiás könyve 49. fejezetét, az 50. fejezetet, és ezt is, amit most az 52. 53. fejezeteket, ezt az ötször három részbe megfogalmazott himnuszt, hogy ha mi Krisztust befogadjuk, megismerjük, megértjük és hordozzuk, és Krisztus igazi megtérésre vezet, akkor mi Krisztus lehetünk más emberek számára. Micsoda hatalmas evangélium ez. Micsoda hatalmas örömhír ez. Bár csak erről az életben valóban tapasztalatokat szereznénk, és valóban a mi életünkben is ez beteljesedne, amiről a próféta Jézus előtt 800 évvel beszélt. Kívánom mindannyiunk számára, hogy ez élet és valóság legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, akinek a nevét mi az ajkunkra vesszük, akire hivatkozunk, de Istenünk, látjuk-e proféciák fényében, hogy mi kevéssé ismerjük azt, mi kevéssé gondolunk vele, mi azt hisszük, mi arra gondolunk, mi azt várjuk, mi azt kívánjuk, és tele vagyunk az énnel. És sokszor úgy látszik, és még emberek is érezhetik, hogy Jézus Krisztus nem él bennünk, nem Krisztust tudjuk képviselni, és nem Krisztusává tudunk lenni más embereknek. Istenünk, kérünk, segíts rajtunk, segíts megérteni a te igédet, hiszen mi azért téveigünk, mert nem ismerjük sem az írásokat, sem a te hatalmadat. Segíts magunkra vennünk Ézsaiás prófétának ezt a kérdését, hogy ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Mi szeretnénk hinni neked, de még a hithez, a hinni akaráshoz is gyengék vagyunk. Mi is azt kívánjuk, amit az a beteg gyermek édesapja mondott, hogy Uram, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Segíts bennünket fölfelé tekinteni. Segíts arra tekinteni, Istenünk, aki ugyan megvetett és utált volt, és ma is az az emberek előtt, hiszen nem róla beszélnek, nem őt keresik, nem ő neki örülnek. Az élet urának ma is kivágják, és kivágjuk az életből, aki az életet létrehozta. Segíts, jóságos Istenünk, téged igazán megismerni, megérteni, befogadni. Segíts az őszinte, mély megtérésben, hogy mi azonosuljunk azzal, aki teremtett és megváltott bennünket. Ennek a jövendőlésnek, amit mi áttekintettünk, minden fél mondatában olyan mélység, olyan kincs van, hogy akár egymagában is képes átalakítani a mi életünket. Segíts, hogy egyedül maradjunk a te beszédeddel, a te szavaddal. Segíts, hogy személyesen nekünk hozzánk szóljon, hogy mit jelent a mi betegségeinket viselni, mit jelent a fájdalmainkat hordozni. Sokszor szüleink nem képesek erre, a hozzánk legközelebb állók nem is tudnak közelíteni ahhoz a nyomorúsághoz, ami egy emberben összegződik. Istenünk, te ezt megtetted, és mi te veled nem törődünk. Te fel akarsz emelni, meg akarsz váltani, és mi lent akarunk maradni ott, ahol vagyunk. Segíts, jóságos Istenünk, hogy a lelked szenvedése folytán lássad a mi megigazulásunkat, lássad a mi odafordulásunkat. Te, aki mindkét tékozzónak utána mentél, lássad azt, hogy az egyik odafigyel rád és elfogadja a kegyelmet. Légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, segíts a mi életünk megváltozásában. Ez a mi mai napi legfőbb kérésünk az egyéni és a közösségi életünkre vonatkozóan is. Hallgass meg, kérünk, gyenge könyörgésünket. Segíts, hogy több legyen az életben, amit mi ki tudunk fejezni, ki tudunk mondani. Segíts, hogy veled lélekben, szívben találkozzunk, és te az egész életünket átformálhast Krisztus ábrázatára. Az ő kegyelméből kértük mindezeket te tőled. Amen.